di Marcos. Jöjjön a mi segítségünk és ünnepszentelésünk Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 228. énekünk, a 228-as ének, amely így kezdődik, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 4. fejezetében, a 13-tól 25-ig terjedő versekben, és a Galatákhoz intézett levele 3. fejezetének 6-tól 14-ig terjedő verseiben a következőképpen. Mert Ábrahám, vagy az utóda nem törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogy a megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, ő mindnyájunk atya Isten színe előtt, akiben hit, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogy a megmondatott, igen sok lesz a te utódod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságot, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki föltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. És a Galata levél 3. fejezetének 6. versétől. Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. A kegyelem Istene tegye áldottá az Istennek beszédét, hogy az ő beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és teremjünk sok gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy nem akartál minket megátkozni. Pedig a bűneink miatt megérdemelnénk az átkot. De egy valakire zúdult minden bűnünk átka és bűnhödése. Arra, akit fára szegeztünk, aki a mi bűneinkért került a Golgota oltárára. Áldott légy, hogy meghalt, hogy elvegye a halál fullánkját, és föltámad, hogy vele együtt mi is föltámadjunk. Köszönjük neked a húsvét diadalát. Áldunk téged ezért a csodáért, ezért a kifejezhetetlen, kibeszélhetetlen nagy kegyelemért, és cserébe azért az erőért, ahogyan te életet adsz nekünk. A mi bűneinkben halottak, elkárhozottak lennénk, de te megkönyörültél, megbocsátottál nekünk, és Krisztus által, és Krisztus föltámadásába minket is belefoglalva föltámasztottál. Áldott légy ezért a kegyelemért, hadd halljuk most a te igéd üzenetét, hadd bátorodjon a szívünk, hadd menjünk haza azzal a bizonyossággal, hogy Krisztus feltámadása, a kezese a mi föltámadásunknak. És hogy mindezt a hitünk megragadhatja. Ó, jöjj közel hozzánk, Szentlélek Isten, árasz ki reánk a te szent lelked szerint az életet, hogy megismerjük őt, Jézust, aki a mi életünk, hogy megismerjük az ő föltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésünket, hogy így módon eljussunk valamiképpen a halottak föltámadására. Áldott légy az élet diadaláért a halál fölött. A te életed erősebb, mint a mi halva járó, alvó életünk, bűnbe hanyatló életünk. Köszönjük, hogy ezért az életért, és ezért a csodálatos cseréért, ami a kereszten végbe ment érettünk, Ezért megbocsátasz, ezért gyermekeiddé fogadsz, ezért kiárasztod ránk a fiúság lelkét, aki által a mi lelkünk a te lelkeddel együtt kiálthatja, Abbá, Atyánk. A Jézusért, az egyetlen fiúért, azért, aki egyedül érdemli meg az áldást, és aki átkozott lett érettünk. Ő érette, oldj föl minket a bűnünk átkából, hogy áldva legyünk ő benne, és áldva legyen ez a gyülekezet. Ennél kevesebbért nem érdemes idejönnünk. Hadd kiáltsunk, mint Jákob, az angyalnak, el nem bocsátalak téged, el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Hadd részesüljünk most a te kegyelmed és a te csodálatos föltámadásod minden áldásában. Jézusért, Atyánk, hallgass meg. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvéreim, énekeljük a 232-es énekünk mindhárom versét. A 232-es énekünk így kezdődik. Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Isten szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr, írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, 6. fejezetében, a 3-tól 5-ig terjedő versekben, és a 4. fejezet 25. versében. Ugye a nevezett helyen a Róma beliekhez intézett levél 6. részének 3-tól 5-ig terjedő verseiben, valamint a 4. rész 25. versében miképpen szól hozzánk az Úr, felolvasom, hallgassuk meg alázattal. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus föltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságába, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Mert Jézus halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Halálra adatott bűneinkért, föltámasztatott megigazulásunkért. Ez Isten igéje. Ami egy ember Isten színe előtt igazán irritál, az az, hogy a múltjához a bűnei tapadnak. Nem volna semmi baj a múltunkkal, magunk mögött tudnánk a múltat, ha a rátapadó vétkeket meg nem történté lehetne tenni. Ha nem kéne cipeljük bűntudattal a vétkünk terhét. De húsvét van. És a húsvét azt hirdeti, hogy ő meghalt a bűneinkért, és feltámasztatott a megigazulásunkért. Vagyis a bűnöd a hátad mögött lehet, és a megigazulásod előtted. Ami mögötted az, amit szégyelsz. Ami előtted van, mi az? Mi van előttünk? C.S. Lewis mondta, sokkal, de sokkal jobb dolgok azok, amelyek előttünk vannak, mint amelyeket mögöttünk hagytunk. Ez érvényes mindenkire? Hogyan lehetséges elmondani C.S. Lewis-szal együtt azt, hogy amik hátam mögött vannak, azokat el tudom már felejteni. Ugye ezt nem csak C.S. Lewis mondja, hanem Pál apostol is. És amik előttem vannak, azoknak nekidőlve célegyenest igyekszem az Istennek onnan felülről való elhívása jutalmára. Hogyan lehetséges az, hogy a múltamhoz tapadó bűnt a hátam mögött tudjam, és előttem legyen az a valami jobb, ami a húsvét ígérete. Mert azért volt a húsvét, a Krisztus föltámadása, hogy te és én el tudjuk mondani, hogy ami a múltamhoz tapadt, a bűn, az meg van bocsátva, az Istennél el van felejtve, az a kegyelem van. És ami előttem áll, az jobb, mint ami mögöttem. Egyik barátom levelet írt nekem, kiderült, hogy felújult a rák. Azt írja ebben a levelében, hogy ami előttem van, dicsőségesebb annál, mint ami mögöttem. Megdöbbentem ezen. Hiszen ő arra a levelemre válaszolt, amiben én azt firtattam, hogy magad mögé tudod tenni azt, ami elmúlt. Amikor én írtam levelet neki, még nem tudtam, hogy mi történt vele. Ami mögötted van, azért meghalt Krisztus. És ami előtted van, az jobb, mint ami mögötted. A levelem azzal fejeztem be, hogy idéztem a római levélből Pálnak ezt a bizonyosságát, ezt a reménységét, hogy közelebb van hozzánk most az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Közelebb van. És ez a közelség az, ami lelkesíti Pál apostolt. Hogyan lehetséges az, mert nem mindenki jár úgy, hogy el tudja mondani magáról, hogy a bűn mögöttem van, és ami következik, az jobb. Az jobb, mint ami volt. Te el tudod ezt mondani magadról? Gondolkozz, húsvét előtt élsz, vagy húsvét után? Mindaz, aki Jézus Krisztus feltámadásának erejét megtapasztalta, el tudja mondani ezt. Hogyan lehetséges ez? Azt olvastuk, hogy egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, és még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Én ezt a kétszer ismétlődő szót emelném itt ki, hogy egyé. Egyé lettünk a halála hasonlóságában, és egyé lettünk vele a feltámadása hasonlóságában. Mi tehát a titok? A titok az, hogy egyé légy azzal, aki téged tökéletesen kiegészít. A régi görögök azt mondták, hogy Zeus, amikor megteremtette az embert, egy nagy gömb volt az ember, aztán ketté hasította, az egyik lett a férfi, a másik a nő, és jól összekeverte őket, és azóta is keresik egymást. Mert csak együtt egészülnek ki. Van ebben valami igazság, kedveseim. Amíg meg nem találom azt, aki kiegészít, akivel egyé válhatok, addig csak fél ember vagyok. Feleim, halljátok, fél emberek vagyunk. Egységre vágyunk, egyek akarunk lenni valakivel, aki tökéletesen kiegészít. Ezt úgy szokták ma mondani a hölgyek, hogy kell nekem egy pasi. Lehetőleg fehér lovonsat, ja, ma már nincsenek fehér lovak, de... Vagy kell már nekem egy nő, mondják a férfiak. Kell nekem egy barát, sóhajtozik a magányos, önmaga világában a mobilját simogató fiatal. Kell, hogy végre valakivel egyé váljak. Megszakadt a kapcsolatom az apámmal. És elmondja nekem egy beszélgetésben. Nem tudok élni, ha ki nem békülök vele. De nincs ereje kezdeményezni ezt a békülést. Majd, ha újra egyesül a szülő a gyermekével, a testvér a testvérrel, majd, ha találok valakit, aki igazi jó barát, akkor, ha egy leszek, akkor leszek tökéletes. És van valami igaz ebben, mert az egyé válás az mindig egy extázis, egy öröm. Valakivel egyé lehetek. Valakivel, aki szeret, és akit szerethetek. Ez mindig örömmel, meglepetéssel jár. És mindenki fél embernek érzi magát, amíg nem egyesülhet valaki mással. A fele baráttal, nem? Milyen barátot akarsz? Olyat, aki fele barát. A másik fele, aki kiegészít engem. Úgy is mondhatjuk, hogy a tökéletesség azt jelenti, hogy kiegészített ember vagyok, hogy kikerekedtem. Ránéz Isten Ádámra, miután megteremti, még egyedül van. Ugye, még a borda nincs kioperálva, még egyedül van. Ránéz, és azt mondja, nem jó az embernek egyedül. Ki kell kerekíteni. Azt mondja, azt a héber szót, a jahid szót használja, ami a Valaki egyedül marad. Ezt jelenti ez a szó. De ezt a szót, hogy valaki így egy, hogy egyedül marad, ezt Isten önmagára soha nem alkalmazta. Az egész héber Bibliában mindenütt egy másik szót használ az Isten, az ekhádot. Ez azt jelenti, hogy szerves egységben lenni. Isten nem egyedül egy, hanem velem együtt tud csak egy lenni. Ez a húsvét üzenete. Az az Isten is rosszul érzi magát egyedül, aki téged most húsvétkor keres. Persze te azt hiszed, hogy kell egy jó pasi, kell egy jó barát. És az Isten azt mondja, itt vagyok én. Nem tud kiegészíteni senki ezen a földön úgy, ahogy én. Nem lehet teljessé nélkülem. Ha ez így lenne, nem volna annyi dráma, annyi szerelmi csalódás. Ugye azt mondja egyszer a fakétnél hagyott szerető, hogy egyszer már megégettem magam, soha többé nem leszek szerelmes. Az öreg bölcs csendesen megjegyezte, olyan vagy, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a fájhára, megégette a fenekét. Hány ilyen megégés? Hány ilyen befucsolt kapcsolat? Teli van az élet ilyen csalódással, nem? Teli vagyunk ilyen csalódásokkal. Rengeteg emberrel beszélgetek, és mindig ez fordul ki az emberből. Ezt így szoktuk mondani, hogy hát csalódtam az életben. De hát az élet az ki? Az a többi ember, akinek kerested a barátságát. Hát ha kiegészít, hát ha nyújt neked valamit. Volt egy híres énekes, nemrég halt meg, és Leonard Cohen. És ő ugye, hát élte az énekesek életét. Élete vége felé, amikor lassan úgy fölocsúdott a buddhizmusból, mert hát afelé irányult, egyszerre csak föl sírt belőle egy ének. És ez az ének valószínű hallottátok, ismeritek, ez a Halleluja. A Leonard Cohen féle Halleluja. Ebben az énekben azt vallja, love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. A szeretet, vagy a szerelem, mindkettőt lehet érteni. Ahogy ezt Kulka János fordítja, a szerelem nem dicső fáklyás menet. Aztán úgy fordítja, csak egy fázós, kicsit fáradt halleluja. De nem jó a fordítás. Nem jó a fordítás, észrevettem, nagyon mellé fogott, egyébként tehetséges ő is. Mert úgy kéne fordítani, hogy egy hideg, egy megtört halleluja. Egy megtört halleluja. És azt olvasom egy interjúban, ami Leonard Cohennel készült, másképp nem állítanám ilyen biztosan, hogy ott a fordítás. Azt olvasom, hogy azt vallotta, hogy eljutsz az életed egy pontjára, amikor nem tudod örömmel, csak megtörve, egy csomó teher, egy csomó megpróbáltatás után, csak megtörve kimondani azt, hogy halleluja. Eljutott oda az élete egy adott pontján, amikor bevallotta, hogy ez így hideg, ez így egy megtört halleluja. És én azt mondom, kedveseim, könnyű hallelujázni akkor, és hálásnak lenni, amikor minden jól megy. Amikor úgy érzed, fürödsz az Isten szeretetében. De amikor válság van, amikor nehézség, amikor próbatétel van, legalább akkor, legalább ennyi egy megtört halleluja. Nos, kedveseim, hogyan keressük Istennel az egységet? Egy ilyen kérdést tett föl az indiai fiatal, aki a szádúnak a bölcsességét kereste, Azt kérdezte, hogyan keressük az egységet Istennel. Mire az öreg bölcs válasza ez volt, minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. Hát akkor mit tegyek a távolsággal? Sóhajtott föl az ifjú. Értsd meg, hogy nincs is ott, felelt az öreg bölcs. Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz, kérdezte az ifjú. Nem egy, de nem is kettő, válaszolta az öreg. Hogyan lehetséges ez? Úgy, ahogy a nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja nem egy, de nem is kettő. Egyé válni azzal, aki teljesen különbözik tőlünk, mert ő az örökkévaló, szent és igaz. Hogy válhatok egyé én, a bűnös, a szentségtelen, az elveszett, ezzel az Istennel? Ezért volt a húsvét, hogy megtörténjen ez a csoda, ez az egyesítés, ez a szent egység. Pintér Bélának van egy éneke, az identitásra kérdez. Arra kérdez, hogy ki vagyok én igazán. Ebben az énekben ugye azt mondja, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, bőrén, mesztelen, mennyit ér az élete. És akkor a refrén visszatérően azt vallja, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. A lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Isten, és egy Isten alakú űrt hordozó ember találkozik, és egyé lesz. És ez a csoda, ez a kiegészülés csodája. Úgyhogy amikor Isten azt mondja Ádámnak, nem jó neked egyedül, és nekem se jó egyedül, akkor eléje vezeti Évát, de Éva ott himnembe van, és azt mondja neki, itt van a te segítő társad, de ez, hogy segítő társ, ez az Isten neve. 28-szor fordul elő a Bibliában az a szó, hogy segítőtárs, az ézer. És mindig Istenre vonatkozik egyedül ezen a helyen. 27-szer csak Isten neve lehet. Embert nem lehetett segítőtársnak nevezni. Csak Istent. Mert nem is segít téged senki egyedül Isten. Ez köztünkre maradjon. És Isten rámutat Évára, és azt mondja, itt vagyok benne neked, segítő társként. Benne is velem kell egyé légy. Éppen azért, mert az ember nem jó helyt keresi az egységet. Nem jó helyen találja meg az egységet, a vélt egységet. Mert ha tényleg megtalálna, nem keresné újabb és újabb emberekben. Nem csalódna újra és újra. Ugye előfordult-e már veletek, hogy barátot kerestetek, aztán egy idő után a barátság úgy elhidegült, és azon kapod magad, hogy most már csak én hívom fel őt, ő neki nem jut eszébe engem fölhívni. Ez vajon egysége? Nem, ugye? Ez nem egység. Kell valaki, aki hűséges barát. Ez a vágy az, amiről beszél Pintér Béla is az énekében. Hogy van az az énekünk? Egyesül velem az ég királya, bár vagyok a semmiség maga. Kiegészítheti a mindenség a semmiséget. És így van rendjén ez a kegyelem. Amikor ez az egyé léttel megtörténik, akkor tulajdonképpen az ember hazatal. Mit tesz egy házat, egy lakást otthonná? Az, hogy végre az enyém közt vagyok. Megérkeztem, hazaérkeztem. Az egyik gyermekünk mondta egyszer, leültetett a vacsoránál, és elmondta azt, hosszú út után, alig vártam, hogy hazajöjjek, és veletek akartam először beszélni. Ez nehéz ügy, amikor valaki a kedvesse helyett a szüleivel akar legelőször is leülni beszélgetni. Meglepődtünk. És akkor éreztem meg azt, hogy valahol a család újra kikerekedik, nem? Újra találkozunk. Valami ilyesmire vágyik az Isten. Az Isten is megálmodott neked egy családot. Ezt úgy hívják, hogy egyház. Úgy hívják, hogy közösség. Úgy hívják, hogy a tanítványok közössége. Ezek a te tesóid, a te testvéreid. Van köztük egy tesó, egyetlen egy, aki az atyának édes gyermeke, vagyis természet szerinti fia. Mindenki más fogadott, adoptált, örökbefogadott fia és leánya Istennek ebben a nagy családban. De Isten akkor boldog, amikor a tékozó fiú is hazaérkezik, amikor mindenki otthon van, akkor mindenki egy család. Ezért lett a húsvét. Még akkor is, hogyha nem az szülők nászából születik valaki, hanem örökbe fogadják, együtt örökölhet a természet szerinti gyermekekkel. Az öröklés tehát arról szól, hogy egyé tett bennünket az Isten. A Bibliában a szövetségnek a jele erről beszél. Nem sokára úrvacsorát fogunk venni, amikor fölemeljük a kenyhet, és idézzük Jézus szavait, azt mondjuk, hogy ez a pohár az új testamentum, az új szövetség az én vérem által. Vagyis Isten egy új szövetségre lépett az emberiséggel, ez a húsvét, és ezt megpecsételte, ezt a szövetséget. Ezért érzed egynek magad ezzel az Istennel. Ez nem teljes egység, de nem is kettő, ugye? Azt mondjuk, hogy a házasságban férfi és nő lesznek ketten egy test, nem kettő. Isten elküldte az ő fiát, a mennyei vőlegényt, aki udvarolt nekünk, mi vagyunk a földi mennyasszonya, és a kettő egy test lett. Krisztus teste vagyunk, és tagjai rész szerint. Ezért lehet elmondani azt, ahogy olvastam, hogy Ábrahám vagy az utóda nem törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Óriási örökség, az egész világot örökölni fogjuk. Hiszen a törvény emberei, ha örökösök, akkor üressé lett volna a hit. Nem a Mózes törvénye szerint, hanem a kegyelem szerint örökölsz minden áldást. Nem érdemled meg, és mégis a tiéd az egész. Nos, kedveseim, ezek után tegyük föl a kérdést, hogy miért menekülsz ettől az egységtől? Miért nem vágysz egyé lenni ezzel az Istennel? Mi gátol meg téged? Mert hogy azt mondta az öreg bölcs ennek az ifjúnak, értsd meg, hogy nincs is távolság. Ha érted a húsvétot, azt jelenti, hogy megszűnt a távolság a bűnös ember és a szent Isten között. Ezt érte el az ő feltámadásával. Akkor miért menekülünk ettől az egységtől? Az ember menekül a haláltól, és ugyanaz az ember, aki a haláltól menekül, és a halál miatt szorong, érdekes módon az élettől is menekül, és az élet miatt is szorong. Hát, hogy lehet mind a kettőtől szorongani? Hogy van jelen mind a két érzés benned? Eszembe jutott, olyan ez, mint amikor a székely gyerek panaszkodott, hogy milyen nehéz nekünk férfiaknak, és a nőknek milyen könnyű. Ez a beszélgetés így hangzott, hogy künn vannak az erdőn fát vágni, a székely meg a fia, eljön az ebéd, szünet, egyszer csak megszólal a fiú, Tudja meg, édesapám, hogy ez az élet eléggé nem igazságos velünk férfiakkal. Há ugyan mélytek, kérdezi a apja. Há azért, mert mi itt idekünn, a nagy hidegben, hideg télben vágjuk a fát, és az asszon nép otthonben ül a jó melegbe, szövöget. Erre az öreg így válaszolt. Egyet se bánkodja azért, fiam, eljön még a nyár, és aztán akkor mi leszünk künn a mezőn, a nagy melegbe, és az asszonok ülhetnek majd benne a jó hűvösbe eleget. Nem tudod ezt a kettőséget feloldani. Na ugyanígy van az élettel is, a halállal is. Menekülsz mind a kettőtől. Én beszél, hogy se jó, mint a férfiaknak. A haláltól miért menekül az ember? Kedveseim, ahogy ezen gondolkoztam, rájöttem valamire. Akkor, amíg élek, addig remélem, hogy kiegészülök, hogy egy leszek. És miért félek a haláltól? Mert akkor többé nincs esélyem valakivel egyé válni. Ezért az emberek mindenhová kapkodnak, mindenféle kapcsolatba. Teli van ez a világ kapcsolatéhes emberekkel, és teli van egy csomó elrontott kapcsolattal. Mindenki vágyik egyé lenni, és egyik a másik után szúrja el, vagy a házasságát, vagy a társkapcsolatát, vagy a szüleivel, vagy a gyerekeivel, vagy a testvéreivel való kapcsolatát, vagy a barátaival, vagy a kollégáival. Az egész élet arról szól, hogy rohangálunk, mert kell valaki. És nem veszük észre, hogy Isten az, aki után szaladunk. Csak rossz helyen keressük. Senki nem egészíthet ki téged úgy, ahogy maga Isten. És azt, ha a halálra gondolunk, akkor félni kezdünk, mert nem akarunk egyedül maradni. Az ember a halálban biztosan egyedül marad. Ettől szorongunk. És ha egyedül maradok, attól félek, ha addig nem egyesülhettem valakivel, aki szeret, és akit szerethetek, akkor a halál engem félbehagy. Akkor én fél emberként halok meg. És ezért félek. Elveszíthetem azt az űrt, ami bennem Isten alakú. És ezért elvisz az az esélyem is, hogy egy legyek végre. És akkor, tudjátok, ha nem is lehetek együtt senkivel, mégis nehezen tudom ezt elfogadni. Akkor az élettől is menekülök. Mert csalódtam a barátokban, a szeretőben, a házastársban, csalódtam a másik emberben. És csalódás után ér. Mert szó köztünk legyen, és maradjon. Senki nem adhatja meg azt, amire vágysz. Ember nincs. Ma, amikor már a házasságok nem gazdasági vagy egyéb tényezőkre épülnek, írtó magasra emelték a mércét, hogy a házastársad az minden kell legyen neked, és mindent meg kell adjon neked. Nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy azért szép nagy agymosást csinált Hollywood és az összes romantikus szemlélet, ami mindig ránk nyomja magát. És akkor a másik Isten kell legyen ahhoz, hogy téged kiegészítsen, hogy neked megadja mindazt, amit keresel. És hogyha az élet egységet ígér, és állandóan becsap, csalódást hoz, a halál pedig szüntelen riogat, hogy így félbe maradsz, és örökre félbe maradsz, akkor a haláltól félek, az élettől be vagyok csapva, úgy érzem, és itt maradok egyedül. Szorongok, hogy telik az idő. Ezt nevezik a pszichológusok kapuzárási pániknak, ugye? Milyen kapu zárul be? Az a lökött pasi, aki 40-es, 50-es éveiben elhagyja a feleségét egy fiatalabb fruskáért, a szegény lépre megy, mert kiegészülni vágyik, de ő a húst nézi. Kedveseim, beszéljünk nyíltan már ezekről a dolgokról. Ha másonnan nem, innen a szószékről. Az élettel néz szembe már. Mi az, ami a múltadhoz szapad? Hát nem annak a szégyene, a csődje, hogy próbáltál mindent megtenni azért, hogy egyél légy valakivel. Szeretném, ha szeretnének, s lennék valakié. Jaj, dúl föl, Adi, majd beleőrült. És nem látta ő sem, és nem látjuk mi sem, hogy Jézus ez, aki kiegészíthet, a föltámadott Jézus. Hogyan egyesült velünk az Isten? Picit erre is tegyünk hangsúlyt, figyeljünk erre is. Tudjátok, hogy lett egy velünk az Isten? A keresztség gyönyörűen fölmutatja ezt. Azt kérdi Pál apostol, vagy nem tudjátok, hogy akik ővele egyé lettünk a halálban, majd egyé leszünk vele a föltámadásban is. És amikor ezt a kérdést fölteszi, akkor azt mondja, vagy nem tudjátok-e, hogy ez a keresztség. Akik megkereszteltettünk, azt mondja, az ő halálának hasonlóságában kereszteltettünk meg. Az ő halálának hasonlósága. Mi a keresztség? A keresztség a halál hasonlósága. Mi az úrvacsora? Az úrvacsora az élet hasonlósága, a föltámadás hasonlósága. Azt mondja Jézus, aki nem eszi az ember fiának testét, nem iszza az ember fiának vérét, nincsen élet abban. Én vagyok az élet kenyere, ez a mennyei kenyér. Aki engem eszik és iszik, örök élete van. A keresztség a halált pecsételte meg, és az úrvacsora az életet pecsételte meg. A nagypéntek azt hirdeti neked, hogy Isten elfelejtette a múltadat, eltörölte azt, amihez annyi bűn és szégyen tapad. És a húsvét azt hirdeti neked, hogy jobb lesz ezután. Ezért mondja az apostol ebben a 4. rész 25. versében, amit felolvastam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Hogy jobb legyen, ami előtted van, mint az, ami már mögötted. Ez volt a húsvét értelme. Az én személyes halálom pedig azt jelenti, hogy Krisztus belehalt az én halálomba. És ezért én is belehalhatok a Krisztus halálába. Az én személyes életem pedig azt jelenti, hogy Krisztus feltámadott az én életemben. Én is beleélhetem magam az ő életébe. Így válunk egyé. Vagyis, mi volt a nagypéntek? Isten az összes bűnösök egyetlen képviselőjét oda szegeztette a keresztre. Isten megátkozta Jézust az átokfán, hogy meghallja a halálomat, hogy megbűnhödje a büntetésemet, hogy elszenvedje a kárhozatomat és az ítéletemet. Tudod, mi a nagypéntek? Isten megátkozta az ő fiát. És mi a húsvét? Isten megáldott minket, az ő fiait és lányait. Egy csere történt. Az, aki az élet volt, annak halál jutott. És aki a halált érdemelte volna, annak élet jutott. Ez a húsvét. Isten megáldott minket ő benne. És ő az ő életét szeretné élni bennünk ezután. Ez a húsvét. Feltámad bennem az ő élete, és megszűnt bennem az én életem. Azt mondta Isten, nagypénteken vége a Horváth Levente életének. Ennek a mocskos, bűnnel tapadt és szégyennel kevert életnek. Ennek a bűntudattal és bűnbánattal megterhelt életnek vége, és elordítja magát Jézus a kereszten, elvégeztetett, vége, nincs többé Leventének élete, nincs többé neked sem, nekem sem, senkinek. Mikor megkereszteltek kicsikorban, azt mondták, vége az életednek. Még el se kezdted, és Isten azt mondta, már vége, 2000 évvel ezelőtt, annak a mocskos életednek, annak a bűnös életednek, ott a keresztfán, ott véget ér. És ugyanott született egy új élet, egy másik élet, egy tiszta élet, egy Isten szeretetében ragyogó élet. Született egy olyan élet, ahol legyőzheted ezt a vaskos, kövér egódat, ezt a komfortzónádat, ezt a mély önzésedet, legyőzheted és szerethetsz. Mert az új élet az, hogy abban a kiváltságban részesítelek, hogy gyakorolhatod a szeretetet. Ha valaminek van értéke ebben az életben, ha valamire emlékeznek, miután itt hagyod ezt a földet, akkor csak az, ha szerettél. Ha bántottad a másikat, ha gyűlölködtél, ha örökké csak besavanyolottan magad körül forogtál, senki sem fog emlékezni rád. Egyedül a szeretet. Jogerős ezen a földön. Egyedül a szeretetre vágyik mindenki. Az egész teremtett világ várja az Isten fiainak megjelenését. Erre vár. És a keresztségben Isten bejelentette. Hallod, mit mond a keresztségen? Azt mondja neked, hogy vége az életednek. Miért éled még ezt a bűnös életet? Éld a Krisztus életét. Ezt mondja az úrvacsora neked. Hallod, mit mond a megtört kenyér? Hogy megtörte az Isten a kivagyiságodat. Azt a nagy erőt, amivel ma azt gondoltad, te majd meghódítod a világot. Te majd megtalálod a nagy őt. Te majd kiegészülsz. Te majd megmutatod magad ennek a világnak, mint a celebe. Bele is tört az életed. Nem. Eljött a húsvét, és az Isten azt mondta, van veled egy jobb tervem. Ami előtted van, az sokkal jobb. Ezt az életet nem egyedül kell ezután élned, hanem velem. Egyé váltam veled Jézusban. Gyakorold a szeretetet. Rövid az idő. Ne attól legyen kapuzárási pánikot, hogy kivel tudnál egyé válni. Már rég egyé vált veled Jézus. Fogadd el. És éld az ő szeretetét. Mert senki más ezen a földön föl nem mutathatja Isten szeretetét. Csak a Krisztus testének tagjai, csak mi testvéreink. Ez a világ nem ismerheti meg másképp ezt a szeretetet. Nos, ezért mindenkiért áll a kereszt, és mindenkiért nyitott a megváltó sírja. Van egy nyitott esélye. Van egy nyitott lehetőséged. A kereszten Isten megátkozta a régi énemet. Eltemette az átkozott, átokfára szegzett fiúban. Nagy szombaton, nagy csendben. Véget ér. Vannak sokan közülünk, akik még nem fogadták el a keresztségüket. Akik még mindig tiltakoznak. Nem, én 10 körömmel ragaszkodom a régi rongyos életemhez. Én megmutatom ennek a világnak. Velem ne babráljanak ki. Majd visszaszúrok. Én gyűlölködöm, ha kell. És ha kell, bosszút állok. Gyönyörű, szép ez az élet, dehogy. De te 10 körömmel ragaszkodsz. Mi a húsvét? Elengeded a régit, és élni kezded az ő életét, amely ott van benned. Ezt pecsételte meg, hiszen azt mondta, vegyétek, egyétek, teljesen vegyétek magatokba ezt az életet. Mert aki eszi az ember fiának testét, és issza az ember fiának vérét, élete van annak. Azt mondja az apostol, hogy maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne. A keresztséged elkezd vitatkozni veled, és azt mondja, te már meghaltál a bűnnek. De pedig azt mondod, hogy jaj, én nem akarok a bűnnek meghalni. Itt-ott olyan jól esik. Olyan jó kis kapcsolatban vagyok vele. Itt-ott megengedem magamnak a bűnömmel való flörtölést. A nagy péntek és a húsvét azt hirdeti, ennek vége, hogyan élhetsz még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Nem tudod-e, hogy ha meghaltál a bűnnek, már nem élhetsz a bűnnek. Befejezésül annyit, hogy emlékeztek, amikor István vértanút a szolgálatra elindítják, és már is elfogják, és a főpapok elé ráncigálják, és azt írja róla az írás. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Most először tűnt föl nekem ez, hogy kegyelemmel és erővel volt telve. Mire vágysz a múltadat illetően? A szégyelt múltadat illetően? Hogy megtöltse az Isten kegyelemmel? Hogy megbocsássa az egészet, és ne fájjon, ne szégyel többé az, ami mögötted van. Megtelt István kegyelemmel a múltra nézve, és megtelt erővel a jövőre nézve. Milyen erő a feltámadás ereje? Mi ez az erő, amire így mondja Pál apostol, hogy arra vágyom, hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának erejét. Mi ez az erő, amivel telve volt István vértanú, és attól se félt már, hogy az életét letegye Krisztusért? Kedveseim, ő meghalt a bűneinkért, ez a kegyelem, és feltámasztatott a megigazulásunkért. Ez az erő. Ez az erő, mert az ő ereje, az Isten ereje, az én erőtlenségem által végeztetik el. Ez az erő azt jelenti, hogy nincs helye más erőnek. Hogy egészen konkrét legyek, már a te erődnek sincs helye. Ha te a húsvétban vagy, ha a föltámadott életét éled, akkor nem mondod azt, hogy Isten ereje is kell, meg az én erőm is. Nem. Akkor az én erőmet a halál már megszüntette teljesen. Egy hullának nincs ereje. Nem is akar már, mert akarata sincs. Nem vágyik arra, hogy ereje legyen, mert már vágyni se tud, hanem egyszerűen a hulla erőtelen. Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, kiállt az apostol. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez az erő. Ki ez az erő? Milyen ígéret ereje ez? Vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek reátok. Mi ez az erő? Én inkább így mondanám, ki ez az erő? Meg van írva, az Úr az ő népének ereje. Jézus ez az erő. Ő maga az, akire szükséged van. Ő maga az, aki által neked életed van. És ez az erő le tudja győzni benned azt az egocentrikus nagy énedet, azt az egódat, amelyik állandóan megakadályoz a szeretet gyakorlásában. Megakadályoz ez a hiú egót. A János bácsi, a Székely János bácsi elalszik a szekerén, iszogat, ugye, és úgy elálmosod. Egyszerre csak arra riad föl, hogy áll a szekér, a lovai meg sem moccannak. Rájuk ordít, hogy nye! Azok fülük botját sem mozgatják, pedig máskor mindig engedelmesek volt. Még hangosabban kiáltja, nyeha, semmi, állnak. Harmadszor is, semmi. Lekászálódik a szekérről, elébe kerül, hár látja, hogy a lovak előtt egy nagy szakadék. Hű, tolja föl a kalapját, azt mondja. Odafordulva a lovakhoz, meggondoltam magam, hó. Na látod? Elkésett a hóval. A lovak megmentették, nem?
De a hiúsága nem bírta ki, hogy ne ő mondja ki azt, hogy hol.
Tudod, mi a szeretet? Hogy a kegyelem megelőzött téged. A kegyelem már visszatartott a bűntől. A kegyelem már meglepett. A kegyelem már előt adott. A kegyelem már ott van, mert ő föltámadott. És nem bírja ki a büszkeséget. És odaszól az öreg a lovaknak. Meggondoltam magam. Hó. Ez a késés. Kedveseim, másképp késik Jézus. Mikor Lázárt föltámasztotta, akkor késlekedett. Ugye hívták, hogy rosszul van Lázár. Ő késlekedett. Nagy későre elérkezett, és akkor jön Márta, és mondja, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvér. Aztán Mária jön, ő is ugyanazt mondja. De Jézus tudja, ő nem késik el. Milyen nagy különbség az Isten ideje és a mi időnk között. Az Isten késése, látszólagos késése, és a mi késésünk között. A mi késésünk hiúság. Azt mindig hiúsággal sminkeljük. De az ő szeretete, még ha késésnek tűnik is, mindig célba ér. Mindig megelevenik. Mindig meghozza az élet diadalát. Kedveseim, hagyjátok abba a kiegészülés utáni futkározás. Már egy veletek Jézus, fogadjátok el. És akkor más időbe kerültök a szeretet idejében, amelyik soha nem érkezik túl későn, és mégis mindig hatékony. Adja meg az Úr, hogy így legyen húsvétunk. Amen. Énekeljük ráfelelő énekként, kedves testvéreim, a 236. énekünk. 236-os énekünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Atyánk, hálát adunk neked, hogy megelőztél minket, és még mielőtt megszülettünk volna már, elrendelted, hogy a régi életünknek vége szakadjon. Ezt megpecsételted, amikor még kisgyerekként a fejünkre hullott a víz, annak jeleként, hogy elmostad minden bűnünket, amit szégyellünk a régi életünkből. És köszönjük neked, hogy még mielőtt megszülettünk volna, elrendelted 2000 évvel ezelőtt, hogy aki meghalta a mi halálunkat, megbűnhötte a mi ítéletünket, és akivel együtt mi is meghaltunk, az új életre támadjon bennünk. Köszönjük, hogy rég új életet adtál nekünk, és annak a pecsétjét az úrvacsora sákramentumát. Köszönjük, hogy magunkhoz vehetjük Krisztust, A hit által ehetjük és ihatjuk, és magunkba fogadhatjuk az ő életét. És ő az ő életét szeretné élni bennünk. Miért ragaszkodunk a régi rongy életünkhöz? Miért nem engedjük el, hogy ennél szebb, ennél csodálatosabb, ennél teljesebb életet éljünk ezután? Életünk előttünk lévő részében, mert csak jobb következik. Ezt nem tudjuk fölfogni, a régihez ragaszkodva elrontjuk az új kezdetet. Segíts meg Istenünk, hogy igaz nagypéntek és húsvét legyen az, ahogyan élünk. Köszönjük neked, hogyha meghaltunk a bűnre nézve, mi módon élnénk még abban, így gerjesztett föl bennünk a vágyat az új megkezdésére, és annak, ami hátunk mögött van, annak elfeledésére. Hallgass meg kiáltásunkat, és áld meg további életünket. Köszönjük, hogy egy élet velünk, a mindenség ura, bár vagyok a semmiség maga. Amen. Csendben vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és fogadjuk el az ő feltámadása erejét. Áldott az Isten, aki meghallgatta esedezésünk szavát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül énekeljük, kedves testvéreim, az úrasztalához készülődve a 264. énekünk első és második versét, 264-es énekünk, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levele 11. részében a 23 és az következő verseiben a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt is, minek utána vacsorált, és ezt mondotta: e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úrnak kenyerét, vagy issza az Úrnak poharát, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, az ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Kedves testvérek, nagyon vártam a mai napot, nagyon vártam a húsvét hajnalt azért, hogy bizonságot tehessek nektek arról, hogy elmondhassam nektek azt, hogy Jézus él. Alig vártam, hogy legyen vége ennek a 6 hetes időszaknak, amikor bőjtöltünk, amikor minduntalan azzal találkoztunk, hogy Jézus szenved. Nagyon vártam már azt, hogy Isten véget vessen az ő szenvedéseinek, és feltámassza őt a halálból. Kedves testvérek, alig vártam, hogy elmondhassam nektek azt, hogy Isten tulajdonképpen azzal, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, ezzel üdvözítőt adott a bűn ellen. Azzal, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, mennyországot adott nekünk a pokol ellen, világosságot adott a sötétség ellen, és jót adott a rossz ellen. Az ő kegyelmének a magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát adta a mi ellenségeink, a nagy ellenség, a sátán, a világi hatalmasságok és erők ellen, mindazok ellen, akik reánk törnek és törhetnek. Kedves testvérek, tudjátok, hogy igazából mi a húsvét leginkább vigasztaló üzenete? Az, hogy az igazságot arcul lehet csapni, az igazságot meg lehet verni nagypénteken, sőt, meg is lehet ölni. De azt az igazságot, amelyet Isten Jézus Krisztusban elküldött erre a földre, azt elpusztítani nem lehet, mert húsvét harmadnapján feltámad. És amint hallottuk, kedves testvéreim, a húsvéti prédikációban, hogyha bennünk van ez a kegyelem, hogyha már Isten él bennünk, hogyha már mi meghaltunk nagypénteken a Golgotán, és Isten feltámadott erői bennünk vannak, akkor ez reánk is érvényes, hogy ránk is ránk törhetnek, bennünket is megakadályozhatnak, bennünket is megpróbálhatnak megállítani, megpróbálhatnak visszahúzni. De hogyha igazából Isten gyermekei vagyunk, hogyha már újjá születtünk, ha már megtértünk, akkor tulajdonképpen a mi lelkünk már elpusztíthatatlan. Nemrégiben történt meg velem az, hogy rossz híreket kaptam, és a segédlelkészi lakásban fel-alá járkáltam szomorú arccal és szomorú szívvel, amikor egyszer csak azt láttam, hogy azt írja, hogy Jézus él. Hogy Isten azt üzeni az én számomra, hogy miért vagy kicsiny hitű, Miért nem hiszel? Miért aggodalmaskodsz olyan dolgok miatt, amelyek nem rád tartoznak, hanem az én kegyelmemre tartoznak? És már is mondom, hogy igazából mi történt. A feleségem kapott egy csokor szép aranyesőt, és azelőtt kedves barátainktól kaptunk ilyen tojás díszeket, amelyeken az egyiken azt írja, hogy Jézus él. És szépen betette a vázába ezt az aranyesőt, és az ágai közé felakaszgatta ezeket a tojás díszeket. És egyszer csak azt látom, kedves testvéreim, nem láttam semmit, nem foglalkoztam a környezetemmel, csak azzal voltam elfoglalva, ami engem ugye bántott. De egyszer csak azt látom, hogy Isten üzent nekem, hogy nem ez a fontos, hogy mi az, ami téged bánt, hanem az a fontos, hogy Jézus él. Nem az aranya fontos, nem is az, ami a te lelkedben van, nem is az, ami ezen a földön van, hanem az a fontos, hogy Jézus él. Egy a fontos, egy a lényeges, hogy Isten húsvétkor feltámadt a te számodra is. Amikor beszélgetek veletek egy-egy családlátogatás rendjén is, amikor Isten kegyelméből megadja azt, hogy le tudjunk ülni egy asztalhoz, és egy órán keresztül tudunk beszélgetni, akkor, kedves testvérek, nem igaz az, hogy nem szeretem azt, hogy hallgatlak titeket, hogy elmondjátok, mi az, ami bennetek van, hogy mi az, ami benneteket foglalkoztat. De igazából én is ide szeretnék eljutni, hogy mindezek után, vagy mindezek mellett tudjunk erről beszélgetni, hogy mit jelent a ti életetekben az, hogy Jézus él. Mit jelent az ti kapcsolataitokra nézve, hogyan van jelen a feltámadott Jézus Krisztus a ti konkrét élethelyzetetekben. Hogyan tudtok hozzá kapcsolódni, hogyan tartjátok vele a kapcsolatot, hogyan tud benneteket megsegíteni, hogyan tudtok belekapaszkodni akkor, amikor szükségetek van rá. Igen, testvérek, a húsvét üzenete tulajdonképpen ez, hogy az élet győzött a halál felett, hogy van segítség, hogy Istennél tulajdonképpen minden lehetséges. És Isten most megterítette ezt az asztalt, ahol tulajdonképpen bizonyítékokat adott nekünk arra nézve, hogy ez ma is lehetséges. Nem csak akkor volt lehetséges 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, hanem itt Kolozsváron, a Bulgária telepen 2019-ben is lehetséges. Lehetséges az, hogy magunkhoz vehetjük a feltámadás erőit. Lehetséges az, hogy találkozhatunk a megdicsőült Krisztussal. Gyertek, testvéreim, erősödjünk meg ebben a hitben, hogy Jézus él, hogy Jézus örökké él, és mi mindig mehetünk hozzá.